Jó estét kívánok mindenkinek! Ugye még a 41-es fejezet végéről maradt egy elmaradásunk, ugye mindenkinek megvan a másolat, az vegye elő, illetve lehet egy kicsit tulajdonképpen fejből is követni a dolgokat. Csak hogy el tudjátok helyezni kontextusban, hogy miről is volt szó, ugye azt mondtuk, hogy az embernek magában ahhoz, hogy... csak ez van nálam sajnos. De hogyha jól figyelsz, akkor... Tehát az embernek ahhoz, hogy az örökkévalót szolgálja, nem elég az, hogy a gyakorlatban megtartja a Tóra parancsolatait, hanem időről időre föl kell ébresztenie magában azt az érzelmi motivációt, ami rávezeti arra, hogy az örökkévalónak a parancsolatait megtartsa. És ugye azt mondtuk, hogy ez két irányú, ez az érzelmi motiváció, ugyanúgy, mint az embernek mindenfajta érzelme két irányú. Az egyik az egy pozitív vonzódás valamihez, a másik meg egy ilyen távolságtartással teli tisztelet. Ezt kell magunkban felébreszteni. És ugye azt mondtuk, az egyiket úgy hittük, hogy Isten szeretet, a másikat úgy hittük, hogy Isten félelem. És ennek a részleteiről, vagy ennek a szintjei, különböző szintjeiről beszéltünk hosszú alkalmakon keresztül. És az utolsó rész, a 41-es fejezetben az arról szólt, hogy ha az emberben ez az, mint minden ugye érzelem, az érzelmek általában föllángolnak, és nem folyamatosan vannak az emberben. Ugye valakit felé valamilyen érzelmünk van, akkor az nem folyamatosan érződik, hanem időnként föltámad, időnként föllángol, aztán leenged, mi a jó kifejezése? Lecseng, kialszik, aztán újra föllángol. És így van ez is az Istennel kapcsolatos érzelmekkel is, és ha már sikerült valami kis érzelmet kiszülni magunkból Istennel kapcsolatban, akkor az nem elég egyszer, hanem minden alkalommal meg kell próbálni. És erre azt mondja a Tánya végén, vagy a fejezet végén, hogy mind a nap 12 órájában, és mind az éjszaka 12 órájában ezt elő kell hívni magunkban. Ugyanúgy, mint amikor egy tóra tekercset ír a szoffer, a tóra másoló, akkor ő is időnként elmondja, és emlékezteti magát arra, hogy ezt a tóra tekercset nem csak hobbiból másolja, hanem egy szent iratot másol. És akkor itt ennek kapcsán egy nagyon kabbalisztikus részhez értünk, az isteni név 12 kombinációjának a témájához. Azt javaslom, hogy a 6-os oldalhoz menjünk vissza. Lányok, nektek van másolatotok? Nincs? Nagyon jó. Akkor gyorsan felolvassuk ezt a bekezdést. Tehát mondom, hogy az önfelázás meditáció ismétlésének gyakorisága. Íme ezzel a felkészüléssel, melyel alárendeli lelkét az örökkévalónak kell elkezdeni a reggeli ima recipálását. Áldott vagy te. Ugye minden ima az ezzel kezdődik. Boruhat Hashem, Elokeinu. Áldott vagy te, örökkévaló Istenünk. Hasonlóképpen ezzel az előkészülettel kell elkezdeni a napi tanulást is az ima után közvetlenül. Ugye minden nap egy zsidónak kell egy kicsit tanulnia, akkor a tanulás előtt is föl kell ébresztenie magában ezt az érzést. Ugyanilyen készület szükséges a nap folyamán, legalább a tanulás előtt, amit az tudnivaló, hogy a leglényegesebb előkészület az önzetlen, önmagája történő istenszolgálatban elengedhetetlen a tanulás előtt, a bénonim, a közepesek esetében. A közepes az mindannyian közepesek vagyunk, hát ha nem is valójában, de ott van bennünk a lehetőség, hogy legalább közepesek legyünk. Tehát időről időre ezt elő kell hívni magunkban. Olyan ez, mint a várólevél írása, vagy egy tóra tekercs írása, amely megkívánja feltételként, hogy önmagáért történjék, és elég, ha az írás kezdetén ezt mondja az érintett, most készül az megírni szent célra a tóra tekercsét, vagy a várólevél esetében az adott férfi és a nő felkérése és nevével készül az megírni az adott várólevelet. Ugye itt arról van szó, tóra tekercset azt említettem, a várólevéllel kapcsolatban ez egy kicsit más téma, ugye tudjátok, hogy a zsidóknál a válás az egy nagyon szigorú folyamat, mert ha nem jól sikerül a válás, vagy nem sikerül a válás, akkor egy házas férfi vagy egy nő gondolhatja azt, hogy ő már nem házas. És hogyha valaki mással fog házasodni, vagy nem életet élni, akkor az olyan, mintha házasság törő lenne. Ezért a válásnak nagyon szigorúak a szabályai, És a válásnak az egyik lényeges dolog az az, hogy Tóra azt mondja, hogy amikor a férfi elvál a nőtől, illetve a nő a férfitől, akkor írni kell egy válólevelet. Egészen pontosan, de katavla szépen tut. Írjon neki egy válókönyvet. Így van. És ugye az két dolog is van ezzel, az egyik ebben a mondatban az, hogy írjon neki egy válókönyvet. Az a szó, ami azt mondja, hogy könyve, illetve az, hogy írjon, az arra utal, hogy ezt kézzel kell írni, ugyanolyan írással, mint például, amivel a Tórát írjuk. Tehát a válólevelet egy szofernek, egy tóramásolónak kell írnia. Láttatok már válólevelet? Nem, hál' Istennek, nem? Hát várok mutatott egy másik órán. A válólevél az valóban, ugyan nem pergamentekkel se írjuk, de egy papírral, de ez egy 12 szoros szöveg, ami ugyanolyan írással van írva, és nagyon sok szigorú szabály övezi az írását, amit egy szoftver, egy tóramásoló kell, hogy írjon. Én is tóramásoló vagyok, és ez direkt azért tanultam Izraelben 15 éve ezelőtt, hogy itthon legyen, aki írjon várólevelekkel, sajnos. Úgyhogy más nem is olyan írtam, csak várólevele. Nem, de az évente egy 4-5-5 az biztos. Sajnos több várólevelet írtam, mint ányes kőt celebráltam. Ezt muszáj elmondanom. De ez azért is van, mert esküvőt több rabbi celebrál Magyarországon, mint ány írt válólevelet. Mindenesetre, hogy? Nem az, mert nem tudja, hogy az a rabbi csinálja. Ja, hogy ugyanannak, sajnos egy volt, aki ugye, aki sajnos volt egy ilyen. Akit én is adtam össze, és én is írtam a válólevelet. Ez nagyon kellemetlen. De én vagyok egy öreg ember, szóval nem tartott sokáig a történet. Oké. Szóval a válólevelet azt így kell írni, és a válólevélnek a szövegben, amit azt mondod, hogy a Tóra azt mondja, hogy is írjon neki válólevet, abban van egy másik szó is, hogy neki. Ami azt jelenti, hogy nem lehet egy ilyen formanyomtatványt használni, hogy megírok egy csomó válólevet, aztán majd kitöltöm a neveket. De a válólevél szövegében benne vannak a nevek. Benne van, hogy XY, és YI, ebben és ebben a városban, azért, hogy be lehessen őket azonosítani, mert ezzel bizonyítja a nő élete végéig, hogy ő elvált. És ezért a nevére kell írni. Sőt, olyannyira a nevére kell írni, hogyha amúgy ugyanabban a városban van egy ugyanolyan nevű házaspár, ahol a férfi és a nő is ugyanolyan nevű, nem nagy a valószínűségre előfordulhat, hogyha mondjuk olyan általános nevük van, akkor nem lehet ugyanazt a vállólevelet kétszer használni, vagy nem lehet azt, hogy megírtam nekik a vállólevelet, de aztán mivel nem adtuk át, mert meggondolták magukat, és akkor már nekem még egyszer írni, akkor de különben azért is, hogy gyakorlati lehetne egy gyakorlati kérdés, mert egy vállólevél megírása azért egy másfél-két óra minimum. Tehát ugye ezt kézzel lekaparni azért az egy munka. De nem lehet, mert a vállólevelet is kifejezetten a nevére kell írni. És ugye ezért, amikor a vállólevelet megírja a szoftver, akkor ki kell mondani, azt kell mondani, hogy ennek a nevének a nevére írom. Szóval magában is tudatosítania kell. Ugyanígy, amikor valaki a Tórát másolja, akkor az örökkévaló nevének írja a Tórát, és ezt a másolás előtt és közben mondania kell. Ha néhány órán át tanul, vissza kell idézni a magában a fent említett készséget, előkészületet legalább óránként. Ha valaki óránként tanul, akkor a motiváció, az érzelmi háttér az ott volt az elején, amikor elindult, hogy végig gondolta, hogy Isten végtelen, és ő véges, és akkor ehhez képest akkor fölépett egy érzelmi, mindez a hosszú folyamat, amit hosszú órákon keresztül tanulmányoztunk, de azért ez elmúlik, mert az ember utána a témával foglalkozik, amit tanul. Akkor ilyenkor óránként illik elővenni ezt a gondolatot, és az embernek újra egy pár percet meditálni erről a kérdésről. Mert ez nagyon szép dolog, mert ha belegondoltak, ez nem csak a Tórában, csak most gondoltam erre, hogy ez nem csak a Tórával kapcsolatban van így. Az élet minden területe az, hogy valamikor elkezdesz csinálni valamit, akkor amikor kitűzöd azt a célt, hogy ezt csinálni fogom, akkor van egy motiváció, van egy érzelmi motiváció, mint a legkézenszekről, amikor valakit elleszel feleségül vagy férjül. Van egy érzelmi motiváció, és az beindítja a dolgot, de ugyanígy, amikor elkezdesz valamivel foglalkozni, elkezdesz valamit tanulni, elkezdesz valamilyen munkát, akkor van valami, ami rávesz arra, ami beindítja azt, hogy ezt csináljam, de közben a cselekvés alatt, néha a fákon nem látom az erdőt, és elfelejtődik az eredeti motiváció. És ezért érdemes magunkban időnként fölidézni, hogy mi is tulajdonképpen az egésznek a célja. Szóval kicsit elővenni a kezdeti érzelmi motiváltságot, és megpróbálni újra fölidézni magunkban. Persze van olyan a szerencsés helyzet az, amikor a cselekvés maga csak erősíti ezt a motivációt, de néha a cselekvés az elvonja a motivációt, a figyelmet, és ez igaz a Tóra tanulásra is. Mert, és ugye minden órában kell ezt tenni. Miért kell ezt minden órában tenni? Miért éppen minden órában, miért nem minden fél órában, vagy minden napszakban? Mert minden órában más áramlat indul a magasabb világokból, hogy élettel töltse meg azokat, akik idelent élnek, ugyanakkor az előző óra élet erő áramlat visszatér forrásába, az előre haladás és visszatérés ezoterikus elve szerint lát a Széferi Eszidában. Mindjárt el tudjuk magyarázni. Együtt azok az azon órában elvégzett órájával és jó cselekedetével, akik itt lakoznak, ide lent, mert a nappal 12 órájának minden egyes órájában az áldott tetragrammaton 12 kombinációjának valamelyike uralkodik, míg az Adnáj Istennép 12 kombináció az éjszaka 12 óráját utalja, amint az köztudott. Most, hogy ez nem volt érthető anya, mert ez csak értsük, hogy mit jelent a mondat, utána meg, hogy mit jelentek a benne jelölt fogalmak. Azt mondja, hogy minden órában, mint hogyha egy új isteni energia szállna a lávilágba, és egy óra múlva az isteni energia vissza fog térni a forrásához, és amit itt összeszedett, azt magával fogja vinni, aztán jön egy újabb dózis a következő órában, és az is visszatér. Ezért nekünk is minden órában meg kell újítanunk azt az ihletet, és azt az érzelmi motiváltságot, ami a Tóra tanulás és a jócselekedetek megtartásához vezet, mert azokat fogja ez a dolog fölemelni. Miért minden órában? Mert az isteni névnek a kombinációja így hozzá ki most. Ez az egyszerű jelentés, vagy csak hogy a szavakat értsük. Most mi a dolognak a lényegi jelentése, a fogalmi jelentése? Ugye Kabbala nagyon érdekes dolgot mond. És erről utána már korábban volt szó, nem ebben a szemeszterben semmiképp nem, de korábban volt ez egy nagyon lényeges fogalma a zsidó filozófiának és a Kabbalának és a haszi filozófiának. Ez a következő. Azt mondja, hogy akkor Isten megteremtette a világot. Ahhoz, hogy a világ legyen, Istennek hányszor kell megteremteni a tűnik neki ötösre régre. Tehát a kérdésre. De akkor próbáljunk, az lett van jó, hogyha a dramaturgiák azt mondta, hogy egyszer, és akkor én tudtam volna akkor
nem. Nem.
Na, akkor menjünk egy ilyen. Mi a különbség? Ugye az az, hogy amikor azt mondom, hogy ezt a telefont hányszor kellett megcsinálni annak a kínai munkásnak, napszámos munkásnak, aki ezt megcsinálta, egyszer. És aztán ezt a telefont használni. Nem kell folyamatosan ezt a telefont újra megcsinálni ahhoz, hogy ez meglegyen. Van egy nagyon nagy különbség ahhoz, ahogy ez a kínai munkás csinálja ezt a telefon, meg ahhoz, és minden alkotás, ami ezen a világon megalkotódik, és aközött, ahogy Isten megteremti a világot. Mi a leglényegesebb különbség? Ugye a fizika órán tanuljuk általános iskolában, hogy a semmi nem vétel, csak átalakul. És valóban így van, hogy a minden olyan alkotás, ami ezen a világon van, az nem egy új alkotás valójában. Ez csak egy új alkotás, egy új forma, de az valamiből létezett. Tehát maga az anyag is ugye mindig csak átváltozik, de különben egy szellemi alkotás is, egy korábbi szellemi alkotásnak a továbbfejlesztése. Két korábbi, vagy több korábbi felfedezésnek az együvé gyúrása. Tehát nem a semmi a kiinduló pont, hanem mindig a valami a kiinduló pont, és éppen ezért az, aki ezt megalkotja, ő nem elemilyen újat hoz létre, hanem valaminek egy új formát ad, de az alaplét az megvolt korábban is, az a korábbi stádiumban is megvan. És ezért aztán, mivel nem egy alapvetően újat hoz létre, ezért nem kell azt folyamatosan teremtenie. Most, hogy értsétek, mert ha valami egészen újat hozna létre, akkor viszont igen. Miért? Mit jelent az a fogalom, hogy új? Mit jelent az, hogy új? Mitől új valami?
Mi most is csinálunk.
Hát, hogy előtte nem volt.
Akkor egyszerűen az új az, ami korábban nem volt, és most van. De ha jobban belegondoltok, igazán az az új, tovább vigyem azt, amit mondtál, minél kevésbé volt korábban, annál újabb, annál inkább számít újnak. Ugye? Mire mondom azt, hogy új, ami minél kevésbé volt korábban? Egy kicsit volt, az már nem annyira új. Mi az a maximum, amikor a maximumja annak, hogy kevésbé volt korábban? Az, amikor nem csak, hogy nem volt korábban, hanem az ezt megjelent állapot ellentmondott annak, ami most van. Az az igazán új. Az, amikor valami volt, és ez valami újjá alakult, de azt vissza lehet fejteni, vagy előre lehetett látni például, akkor az nem annyira új, mint az, amikor valami nem volt, és nem csak, hogy nem volt, hanem a nem voltságnak az állapota ellentmondott annak, ami most van. Ez a totális új. Tehát ami ellentmond a természetesnek, az igazán új. Mondjuk egy példát, egy repülőkő az addig repül, amíg benne van az energia, ami repíti. Miért? Mert a repülőkő az egy nagyon új paradigma, új ahhoz a természetes állapothoz képest, hogy egy kő az nem kifelé repül, hanem a gravitáció miatt lefelé hullik. Ha én egy új állapotot hozok létre, és repíteni akarom ezt, egy repülőkövet akarok, ahhoz az kell, hogy a repítő energia, ami szembe megy a természetes állapottal, az folyamatosan benne legyen. A teremtés, a véges létezés, az nagyon új, az újítás maximuma, mert mi volt a véges lét előtt? A végtelen. A véges az ellentéte a végtelennek. És ezért a véges létezéséhez folyamatosan meg kell teremteni a végest. Ezért mondjuk azt, hogy amikor azt mondjuk az imákban, például azt mondjuk a smá előtt, a hajjad Izrael, az Isten egységéről szóló rész előtt, hogy áldott vagy te örökkévaló Istenünk, aki minden nap a jóságában megújítja a teremtést. És akkor ezt úgy szoktuk az egyszerű értelmének, hogy megújítja, hogy a virágok nőnek, szépülnek, minden szép, megújul, stb. De a mély jelentésének az, hogy ő valóban minden nap újra teremti a világot. Ami azt mondja, hogy a teremtés nem egyszer történt meg, hanem minden nap, sőt minden pillanatban újra megtörténik. Ha Isten azt akarná, hogy ne legyen világ, akkor mit kéne csinálnia?
Lágya a teremtés.
Abba hagyja, nem teremti tovább. És ha nem kéne elpusztítania, és nem kell tönkretenni, és elégetnie, és szétlőnie, és nem tudom, egyszer abba maradna a teremtés. Mert abban a pillanatban, hogy nem teremteni újjá egy új pillanatban, ebben a pillanatban megszűnne létezni a világ. És senkinek nem is hiányozna, mert a természetes, a kiinduló pont az, hogy nincs létezés. A kiinduló pont az, hogy csak Isten van, a végtelen Isten. És ehhez képest egy felfoghatatlan újítás, most abból a szemszögből nézve, hogy mégis van világ. Hogyha Isten azt akarja, hogy ne legyen világ, akkor csak abba hagyná a teremtését. Egy nagyon érdekes dolgot mond a Kabbala. A Kabbala azt mondja, hogy az idő fogalma az innen származik. Ezt úgy hívja, itt azt mondja, az előre haladás és visszatérés elve. Ami azt jelenti, hogy Isten tulajdonképpen minden pillanatban újjáteremti a világot. Az azt jelenti, hogy minden pillanatban, mi ezt nem vesszük észre, de minden pillanatban a világ megszűnik, és a világ újra teremtődik. Ugye, amikor mi nézzük ezt a körülöttünk levő létezést, akkor ez olyannak tűnik, mint hogy ez egy egybefüggő folyamat lenne. Én látom, hogy itt ül a Feri, és nekem úgy tűnik, hogy egy pillanatra ezelőtt is itt ült, és azt, hogy most itt ül, az a folyamata annak, hogy előző pillanatban itt ült. Tehát minden egy egybefüggő folyamatnak tűnik, mint egy filmen, amit lát, az egy egybefüggő dolognak tűnik. De ha a filmet megnézed, akkor azok a filmkockák, azok különálló kockái a létnek, különálló fényképek, ma már talán nem így működik, de ugye régen ezeken a filmen ugye, ki lehetett húzni, vannak akik otthon vannak ebben a témában, nálam is jobban, meg ez a szakmája, de filmmel, igen. Sőt, hát operatőr, nem? Rendező vagy?
Gyártási.
Gyártási, nem. Amit így ki lehetett, hát, de ezt én is tudom, pedig én tényleg nem kevesebb konyítok ezt. Most ugye ott, ez egy nagyon jó példa, miért, mert ott mi történik, ott vannak ilyen pillanatképek, de ezek egymásra elválasztott pillanatképek. A Kabbala azt mondja, hogy ez történik a létezésen, nekünk ez egy egybefüggő létezésnek tűnik, de tulajdonképpen minden pillanatban eltűnik és újra teremtődik. Az eltűnés, a megszűnés, az a visszatérés, az előrehaladás, az pedig az újrateremtés. Akkor azt mondja, hogy az eltűnés és az előrehaladásra visszatérés ezoterikus elve szerint ezt jelenti ez. Amikor újrateremtődik, majd visszaveszi ezt a teremtő energiát, és akkor eltűnik, és megint újrateremti. Mi kell ahhoz, hogy újrateremtse? Most nem kell eltűnik. Amikor belerakja az teremtő energiát, most nagyon leegyszerűsítve, akkor az újrateremtődik. Amikor kimegy belőle az újra teremtő energia, akkor meg megszűnik. Akkor megint belerak egy újra teremtő energiát. És ez a folyamat, ez a paradigma, ez maga a teremtésnek a lényege, és ez egyben az időt is ez. Ez az időnek a forrása. Hogy értsétek, hogy a létezésünknek két alapvető keretrendszere van, ami nélkül a létezés számunkra elképzelhetetlen. Az idő és a tér. Ami ezen kívül van, az felfoghatatlan, az nem, a számunkra nem értelmezhető. És ez a két dolog különben összefügges, csak mellékesen jegyzem meg, mert hogyan függ össze az idő és a tér? Mert mi az az idő? Az a változás. A tér nélkül nincs idő, mert a változás az csak térben lehet. A térben tudom, egyáltalán a térben van értelme. Hogy egymáshoz viszonyított dolgoknak a viszonya az megváltozik. És ezért azt mondjuk, hogy mi az alapváltozás, ami számunkra nem érzékelhető, pont azért, mert nem a térben történik, de mégis azt mondjuk, hogy ez az első változás, az, hogy létrejön, megszűnik, létrejön, megszűnik, létrejön, megszűnik, létrejön, megszűnik. Ami azt jelenti, hogy itt van egy isteni energia, ami megteremt minket, majd ez az isteni energia, mint a visszatérne a forrásához, megint jön egy isteni energia, és visszatér a forrásához. Ez minden pillanatban megtörténik, de általánosságban véve azt mondjuk, hogy ez óránként történik. És ezek az óránkénti történések, ezek vannak felosztva 12 órára nappal, és 12 órára éjszaka. Aki járt itt misna órára, misna előadásra, tudja, még az előző szemeszter elején beszéltünk róla, hogy a zsidó jogban, a halakában az óra, az nem 60 perces óra, hanem úgynevezett időszaki óra, ami azt jelenti, hogy mindig fogjuk a napkeltétől napnyugtáig való időszakot a nappal, és a napnyugtától a napkeltéig való időszakot, és mind a kettő 12 egyenlő részre osztjuk. Ami azt jelenti, hogy télen egy nappali óra az kevesebb, mint 60 perc, mert télen mondjuk föl kell a nap 8-kor, és lemegy 4-kor, akkor csak mondjuk 8 órát tart az egész nappal, az felosztva 12 részre, akkor kevesebb, mint 60 perc. Nyáron pedig egy nappali óra hosszabb, mert föl kell a nap 4-kor, és lemegy 9-kor. Tehát nem 60 perces órák, és ezért mondjuk mindig azt, hogy pontosan 12 óra van nappal, és 12 óra van éjszaka, mert nekem nagyon értelme, mert ugye...
De szombaton így volt.
Mikor?
Most
szombaton így volt?
Igen, mert... napi egyenlőség.
Akkor pont, akkor két ilyen nap van az évben, amikor pontosan ugyanannyi van, és pontosan 60 perc. Ezen kívül ez ilyen nincsen. Tehát ebben a 12 órában azt mondjuk, hogy minden órában egy új isteni energia jön le, majd megy föl, és megint lejön egy új, és megint fölmegy.
És éjszaka?
És éjszaka ugyanez a helyben. Most... Mi?
De ez a fantasztikus film, akkor én nem is tudom, hogy ezt most tényleg úgy megbocsátok, akkor ezzel a
szírom. Mit kérdeztél, Feri? Hogy órák között? Hogy más-más energia jön? Hogyne? Minél erről lesz szó? Csak keresem, mert múlt két följegyzet értem magamnak. Sajnos, és a Feri mondta, hogy ez nem kell, és mondtam, hogy nem kell. Pedig ez most jól jön, nem egy különböző ilyen matematikai számításoknak, nem biztos, hogy fogok fejből emlékezni. Nincs valakinek a vizsgája, nem azt a valakinek a vizsgájára jegyzeteltem? Nem, hogy a Ferinek a vizsgájára?
Nem volt, hogy a papír, amit a szárban
jön. Nem.
Nem, aztán a vizsgán körül nem
vizsgálva.
Jó. Szóval először is nézzük ugye, hogy jönnek ide az Isten neve. Mert mit mondunk, hogy ez a 12 óra és ennek a 12 órának az isteni energiái, azok az Isten nevekhez kapcsolódnak. Ez is egy kabbalisztikus dolog. Ugye Istennek azt mondjuk, hogy vannak különböző nevei, és vannak ugye különböző megnevezései, és ezek közül is van 7 szent neve Istennek. A hét szent név az azt jelenti, hét olyan név van a Tórában, Istennek hét olyan neve van, amit nem szabad szánkra venni fölöslegesen. Ugye, ezek a következők, hogyha mit hagytam ki. Ja, én a king, a knight, kill, a fort. Oké, most egy nem jut eszembe, a hét szent Isten névet írtam föl, és ezek közül a legfontosabb az első kettő. Ugye, a Yud, Hey, Vav és Hey, ezt hívjuk tetragrammatonnak. Azt hiszem, ez görögül, nem tőle. Ugye Héberül pedig ez a négyzet is Isten név, amit mivel nem mondunk ki soha úgy, ahogy le van írva, ezért megfordítjuk a becsket, és úgy szoktunk nevezni, hogy Havaya. Ez a négybetűs Isten név, ez a legszentebb Isten név az összes közül. Van ugye a másik, az Adonai, tetragrammaton. A másik az Adonai, Adonai, ugye neki mondjuk, ugye az azt jelenti, hogy Úr. Mit jelent az, hogy Havaya, Yud, és Hey, és Rav, és Hey? Az azt jelenti, hogy hát sok, így nincs értelme, de sokféle értelmet lehet neki adni. A legelterjedtebb értelmezése az az, hogy ebben a négy betűben mi van benne? Ki tud héberül itt van? Okay. Haladó héber?
Van.
Így van. Ugye Yud, Hey, Vav, Hey. Hogy mondjuk azt, hogy van? Hove? Hogy mondjuk, hogy lesz? Jie. És hogy volt? Haya. Ez a három szó, a volt, van, lesz, az benne van, és miért? Azért, mert egyrészt azt kell kifejezni, hogy ez az Isten név egy olyan szintet fejez ki, amit idő fölött áll, másrészt azért, mert ez az Isten név, ami által minden létrejön, és ez a másik jelentése is ennek a maga, ez a szó, hava, az létet jelent. Tehát ez tulajdonképpen a létesztetésnek az Isten neve. Hát ilyen értem, mert akkor már is értek, hogy hogyan kapcsolódik ez az Isten név a teremtés óránként megújuló energiájához, hiszen ez maga a teremtő Isten név.
Éva és a lét.
Hogy?
Éva a lét.
Nem Éva, Hove. Have. Most a... Szóval, akkor maga ez a név, ez kapcsolódik a teremtéshez, és akkor még tovább megy különben, azt mondja, hogy ezt a nevet leírjuk egymás alá, és egy példát mondja, akkor ez a forma, minden héber beső formája is kifejez valamit, ez a forma az kifejezi a teremtés folyamatát is. Ezt most nem fogjuk tudni. Nem fog tűni végigvenni, hogy hogyan fejezi ki a teremtés folyamatát, de különben, ha emlékeztek, és vannak itt, akik mondjuk már hosszú ideje járnak a tárnyaórára, a 10 szférára, akkor a 10 szféra az ugye leírja a teremtés folyamatát, és a 10 szférával azt szoktuk mondani, hogy ez a Chokma, az első a szférák közül, a Yud, a Hé az a Bina, a Vav az a 6 érzelem, és a Hely az a Málkut. És akkor bent megvan a 10 szféra, csak ezt azért mondom, hogy a néznek nagyon nagy jelentőséget tulajdonítanak a kabalában. És ez a jelentőség az mind-mind a teremtés különböző fázisaira vonatkozik. Oké. Okay. Mindenkinek világos? Most átérünk a lényegre. 6 érzelem. Az utolsó az a Malchut. Oké. Mehetünk tovább? Most a következő, ugye van itt a Sefer Yetzirából idén, és a Sefer Yetziráról azt kell tudni, hogy a Sefer Yetzirá szó szerint alkotás könyve, az a Sefer Yetzirá az alkotás könyve, az egyik legrégebbi zsidó irodalom. A hagyomány szerint maga Ábrahám ősatyánk a szerző, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő az volt, aki ezt leírta, de hogy az ő tanítása az, ami fönnmaradt, és később leírták. És ez egy nagyon rövid könyv, ez egy kb. 3-400 szóból áll összesen az egész. És nagyon sok benne az úgynevezett, szerintem az egész az a gimátriáról szól. A gimátria az azt jelenti, hogy számmisztika, amikor különböző dolgok számértékének és kombinációjának a misztikus jelentését fejti ki. Különösen az úgy van ennek jelentősége, hogy a héber betűk mindegyikkel annak van egy számértéke, és ugye ezeknek a különböző kombinációja. Most a Sefer Yetzirá ugye ilyen értelme a teremtésről is szól, mint ugye a alkotás könyve, és ugye ott a következő az ábra, hogy következőt mondja a Sefer Yetzirá, azt mondja, két tégla, elkezdjük felé, mert nem fog tudni követni magam, ki jó itt matekban? De maga, hogy nagyon régi, ezzel kérdezem. Kire figyeljek? Aki azt mondja, két tégla, két házat érti. Ennél világos? Három tégla, hat házat érti. Négy tégla, nem, 24 házat érti.
Miért?
Ugye? Mit jelent ez? Következő, ha van négy... Ha nem?
Ha
nem tudom, hogy ezt hogy hívják matekből, majd valaki elmondja, hogy fontos. Nem. Elmondom, ha van, ugye mit jelent először, mit jelent az, hogy tégla? És így megkövend tovább, és hihetetlen nagy számok jönnek ki belőle. De majd valaki segíteni fog, mert gondolom ezt a sajtot a magam. Nem, ötnél már több, most elmézem fejből. 120. Ötnél. És akkor ezt hogy hívják? Sorzat? De mit tartod el? De miért az van? Ha csak 5-ből indulsz ki, vagy ott el 5-ből 100-ból. De miért az előző sorban?
Mert az
előző sorban. Jó, de hagyjam, ha úgy lehetne ezt megfogalmazni, úgyhogy csak egy ötös. Igen, igen. És várjátok el, hogy miről van szó, mindenki értek, mert egyrészt a tégla, az a hagyományosan az egyes héber betűket szokták téglának nevezni. A szavakat pedig szokták háznak, vagy kunyónak nevezni. Akkor miről van szó? Van két héber betűnk, mondjuk az Alef és a B. Ebből hány szót lehet csinálni? Kettő. Vagy Alef B, vagy B Alef. Vagy egy színnel. Akkor ez az első. Két létáról, két három. Ha van három betűnk, Alef, B és Gimel. Ebből hány szót lehet csinálni? Alef, B, Gimel. Alef, Gimel, B. B, Gimel, Alef.
B,
Alef, Gimel, Gimel, Alef, B, Gimel, B, Alef. Megvan?
Úgy írja, hogy faktoriális, és azt jelenti, úgy jelenti, hogy 5 és 1 felkiáltójel, ami azt jelenti, hogy 5-ször, 4-ször, 3-ször, 2-ször.
Ha, faktoriális?
Faktoriális.
Akkor 5 a faktoriális?
Faktoriális, az 5-ször, 4-ször,
3-ször. Ha, faktor. Faktorid, faktor. Oké, akkor köszönjük szépen a Felinek, akkor ez erről van szó. Mi lesz egy szín, hogy Ha ezt most továbbvinnénk, akkor 4 betűből 24 féle variációt. Négyszer háromszor kettő, akkor az igen. 4×3×2, 12, meg ez 24, és így. És ha megyünk egyet följel, akkor így hihetetlenül megnőnek a számok, és a következőnél már 10-es lesz, ugye, mert 6-szor 5 az 30, 6-szor 4 az 100, 6-szor 100. Igen. Aztán már 720. Oké, a következőnél már fölne. 7×720, az már 5040, és akkor a következőnél már 10000. Oké, jó. Most ugye mit akar, hova jut el a végén a szétfejeztére? A 23-hoz. 23 és 24 betű van a héberában. 23. 22? Tehát 22. A 22 betűjéhez a héber ABC-nek, és abból kijön, hogy több trilliárd variáció van. Több trilliárd variáció van, mert ezt a 22, az összes variáció a 22 egymással, 22-től 21-től 20-től 19-től 20-től 18-től 19-től. Hogy? Nem is, nem fog kijönni, mert most mit akar ezzel mondani a széfejeztére? Hogy az isteni energiának a minden egyes héber betű az egy másik építőkockája, és a létezésnek ezek az építőkockák egymáshoz való illesztése adja meg a különböző formáit, mert a létezhető energia az mindig ugyanaz. Az Isten energia. Mitől van az a sokféle teremtés, a sokféle létezés? Attól, hogy az Isteni energia milyen formában variálódik. Mi variálja ezeket? A különböző téglák. Különböző téglák, különböző héber betűk, és ezeknek a betűknek a különböző variációja hozza ki a különböző teremtéseket. És ezért mondjuk azt, hogy Isten a szóval teremtett, hogy Isten szóval 21 nulla van a végén.
Nekem a 15-nél megállt.
Igen, ez azt jelenti, hogy plusz 21 nulla. Az nagyon sok.
Nekem a 15-ben nem számolt.
Szóval, akkor ez a különböző betűk variációja variálja az isteni energiát, és ezért van ennek jelentősége. Most, hogyha ezt megnézzük, és ebből indulunk ki, akkor azt is mondhatjuk, hogy ha leírjuk a négy betűs Isten nevet, akkor annak hány variációja van?
24. Ott van 4, akkor van 4. 4×3×2.
Igen, 24. De. Most akkor és mi a furcsa itt? Mint azt mondja, a 12 variációja a Hawaii-nak nappal, és a 12 variációja az Adrai-nak éjszaka. Nézzétek? Mert nappal a 12 órájának minden egyes órájában az áldott szegramaton 12 komnyelten valamelyike uralkodik, míg az Adrai istené komnyelten az éjszaka 12 óráját uralja, mint az köztudott. Akkor hogy lehet? Akkor nem 24, nem 12? Akkor hogy? No, mi erre válasz? Kicsit gondolkodok, hogy nézzétek jól meg, leírjuk ide a nevet. Hogyan lehet? Edaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa akkor nem 4x4 cégle van a 3, mert a 7, 7 hely van benne.
12. Ez a legfőbb magyarázat. A probléma ezzel az, hogy ez nem mondja meg a másik nevet, a tárnál. Illetve az, hogy a kabala azt mondja, hogy ez a 2 hely ugyanolyan, az ugyanaz a beszéd, de ez 4 sem ugyanolyan. Van az első hely és a második hely. Valamiben különböznek egymástól. Illetve csak egy érdekesség, a lényeg nem érinti.
De már egy másik válasz, ami azt mondja, hogy az nem azt jelenti, hogy ez
a 12 kombinációs nincs többi 12. A 24-ből 12 uralkodik. Na akkor egy másik 24-ből egy másik 12 éjszaka. Mindenesetre a dolog lényege az az, hogy minden órában megújul az isteni energia, és ez az isteni energia lejön, aztán fölmegy, és amit itt összegyűjtött, azt viszi föl. Tehát neked is minden órában meg kell
újítani az ifetet és az áhítatot, ami arra vezetett, hogy tanuljál a tórát, hogy gyakoroljad a tórákat. Jó. Van a kérdés ezzel kapcsolatban? Ez annyira egyszerű volt.
Mindig kell átkérdezek, hogy van-e tulajdonsági beszélés az órában. Reggel 9 óra.
Hogyan lenne? Ebből kiderül? Ha mindegyik egy másik variáció és kombináció, akkor egy másik fajta isteni fény jön le. De hát, jó, hogy le van-e írva, hogy mi a különbség az egyes órák között? Hú, jót kérdezel, hogy megvan ez valahol fogalmazva? Lehet. Én nem tudom neked idézni, hogy van-e, vagy hol van, de könnyen lehet, hogy van ilyen. Szóval mondjuk egy másikat, de a napokra ott megvan fogalmazva, hogy minden szféra egy másik nap. Igen. Jó. Na, hepet. Jó, ha nincs, akkor itt most megállunk, jövő héten folytatjuk. Jövő héten még nincs Pészak, igen. Jövő héten még vagyunk. És mindenkinek további jó szórakozást kívánunk.